Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk kijelölte az Efezusiakhoz írott levél, 5. fejezet, 15. versétől kezdve, következőképpen hangzik. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának, mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Ámen. Kedves testvéreim, egy lelkész kollégánál olvastam, írta, vasárnap reggel, hát a lelkész családok mindennel találkoznak, a teológiai kérdésektől kezdve mindenileg ezt meg is tudom erősíteni. Egy lelkész kollégám írta, hogy egy vasárnap reggel 8-kor a kislánya, és óvodás kislány azzal a kérdéssel állt elő, nem az, hogy hol a reggeli, meg hogy mi lesz a reggeli, hanem apa, hogyha bennem 50% jó van, és 50% rossz, akkor én a mennyországba vagy a pokolra kerülök? Ha 50% így, és 50% úgy. Hát ez egy nagyon kedves és megmosolyogtató történet, de minél jobban gondolkodtam ezen, annál inkább rájöttem, hogy hát ez tényleg milyen mély kérdés. Hogyha ugyanannyi rossz, akkor Isten mit tekint bennem? Azt a rosszat tekinti, vagy azt a jót tekinti, ami a másik oldalon van? Biztosan nem pontokat gyűjtünk egy füzetbe az Istennél. Ebben egészen biztos vagyok, mint a Netflixes Good Place nevű sorozat, ahol ott gyűjtögetik a pontokat, nem tudom ki ismeri, jó, nagyon jó kis sorozat. És az a cél, hogy egyel több pontunk legyen, hogy egyel, éppen csak egy, ugye, mint a szavazásoknál, hogy 50+1, és akkor az már igen. Nem hiszem, hogy az Isten így matekozik, és a történet ennek ellenére mégis abból a szempontból elgondolkodható, hogy mindannyian teszünk rosszat is, és jót is, és biztos, hogy ezeknek az aránya, hogy mennyi jót teszünk, mennyi rosszat teszünk, ezeknek az aránya, ezek befolyásolják azt, hogy én magamról mit gondolok, hogy én jó ember vagyok, hogy én nem vagyok jó ember, vagy másik emberről mit gondolok, vagy mit gondolok az Istenről, hogy ebben az esetben mit tud velem kezdeni, hogy hogy is vannak ezek a dolgok. És hiszek abban is, hogy nincsen sem teljesen hibátlan ember, ez szerintem vitán felül áll, talán senki nem is akarna ezzel vitatkozni velem. És ugyanígy a másik oldalt is hiszem, hogy teljesen rossz ember, velejéig romlott ember sincsen. Hanem mindannyian valahol a kettő között helyezkedünk el. Hogy teszünk rosszat is, teszünk jókat is, ki több jót tesz, nyilván más kérdés, mi számít jónak, mi számít rossznak. Hát ez már egy következő kérdés, de ha csak így egy kicsit a matematikánál maradunk, és így lecsupaszítjuk ezt a kérdést, és egy skálát képzelünk el, akkor valahol mind a ketten ebben mozgunk, hogy vannak olyan emberek, akik több jót tesznek, vannak, akiknek az életük szép, kiegyensúlyozott, harmonikus, vannak, akik több rosszat tesznek, nem feltétlen a saját hibájuk miatt, hanem mert félremegy valami, mert ezt kapták, mert ezt tanulták, mert ezt látták, mert ilyen társaságban voltak benne. Szóval mindannyian ezen a skálán vagyunk, és érdekes felvetés a gyerkőc részéről az, hogy vajon hány százalék kell a mennyországhoz. És hogyha kettő között van mindenki, akkor elég-e az 51%? Most ilyen nagyon lecsupaszít és nagyon leegyszerűsíti ezt a kérdést. És aztán mi a helyzet azzal, hogyha csak úgy alakulna, hogy elméletileg teszem fel azt a kérdést, hogy 49% jó van bennem, hogy az Isten az 51% rosszért cserébe el tudna-e tekinteni a 49% jóért? Vagy, ahogy Ábrahám alkudozásánál látunk, amikor ott Sodománál, hogy 10-ig azért megtartod, és persze, 10-ig azért megtartom Sodomát. Mit jelent ez az én életemben? Azt jelenti, hogyha egy kis fikarszín jó van bennem, ha egy szemernyi jó van bennem, akkor az Isten lát bennem lehetőséget, és az Isten azt látja bennem azt a jót, ami bennem fel tud nőni, és ki tud teljesedni. Hát nem igaz ez rám is, hogy ha Isten lát bennem, Isten hisz bennem. Nem én hiszek Isten, Isten hisz bennem. Hisz abban, hogy az a jó, amit belém teremtett, minden rossznak, minden elrontott, minden tévedésnek ellenére gyümölcsöt tud hozni, és ki tud teljesedni valahogyan. Valahogyan. Éppen volt a héten egy hivatali beszélgetésem, vagy hát a hivatalban ültem le beszélgetni egy úri emberrel, aki bíró volt régebben, most már nem bíróként dolgozik, és arról beszélgettünk többek között, mert nyilván a lényeget azt nem mondhatom el, de amiről utána beszélgettünk, azt mondom el, hogy azt mondta, hogy az Isten ítéletét olyan sokszor egy ilyen bírósági tárgyaláshoz tudjuk hasonlítani, vagy úgy képzeljük, hát vannak itt közöttünk bírók, úgyhogy tudják. Hogy Isten ott van középen, tanácselnök, és akkor mellette talán Jézus ül, meg valahogy a Szentlélek van, mégis galambformájában ott a bírói pulpituson pihenget, és akkor, hogy az Isten így eldönti majd az utolsó ítéletkor, hogy én ott vagyok előtte, hogy én jó voltam, vagy nem voltam jó. És akkor vagy jobbra megyek, vagy balra megyek. Vannak ilyen példázatok, ez mondjuk nem segít nekünk abban, hogy ezt jól értsük. Pedig egyáltalán nem így van. Az ítélet az nem ezt jelenti, az ítélet az azt jelenti, hogy ott állok az Isten előtt, és Isten megítéli, nem engem ítél meg, hanem a tetteimet ítéli meg, az életemet ítéli meg, hogy mi bennem a rossz, mi a jó. És az ítélet az nem azt jelenti, hogy nekem úgy általában azt mondja, hogy kedves barátom, hát ez most nem sikerült, sajnos, hanem azt mondja, hogy hát ez most nem sikerült, ezt én most kiveszem belőled. Ez az ítélet. Megítéli, hogy mi a jó és mi a rossz, és a rosszat kiveszi belőlem, és ott maradok jóként. Ott maradok megszabadított, megváltott emberként. A megváltás ezt jelenti ott az utolsó ítéletkor. Ez azért fontos, mert én azt mondanám ennek a gyerkősznek, hogyha az enyém, én gyerekem a legnagyobb is felszokott lenni cifra teológiai kérdéseket, de hogyha én abban a helyzetben lettem volna, azt mondtam volna valószínűleg, hogy ott állunk majd Isten előtt, és azt a 20, 30, 40, 50 vagy 90% rossz, majd a jó atya kiveszi belőlünk a maga idejében. Hogy addig ott van bennünk, hogy sok mindennel nem tudunk mit kezdeni, küzdünk vele, hordozzuk, hát ez az életünk. Kapunk, annyi mindent kapunk. Neveltetés, kultúra, társadalom, család, barátok, jót is, rosszat is. De Isten nem ez alapján üdvözít. És ez egy nagyon fontos dolog, két nappal a reformáció ünnepe után. Hadd hangsúlyozzam, az evangélikus egyházunk egyik legfontosabb tanítása éppen az, hogy nem azért leszek kedves Isten előtt, mert ügyes vagyok, jó vagyok, mindent jól csinálok. Nem azért leszek kedves ember Isten előtt, mert magam erejéből én összeszedem magam és csak jót teszek. Ez még nem tesz engem kedvessé. A hit tesz engem kedvessé Isten előtt. Hogy én hiszek, és akkor a hitem majd segít abban, hogy mit tudok kezdeni a bennem lévő rossz dolgokkal. Hiszek abban, hogy az Isten képes úrrá lenni a rossz dolgaim felett, és akkor én már jó úton vagyok. Ott van bennem a rossz, persze, hát hogy ne lenne. De Isten mégis képes úrrá lenni a bennem lévő rosszon is. És úgy gondolom, hogy ez sosem jelenthet egyfajta hátradőlést, hogy hát akkor nekem ezzel nincsen teendőm. Elég hinni, aztán éli az ember az életét, majd a végén majd bemondom ott a pulpitusnál, hogy hát kérem szépen, én hittem. Meg amit nekem olyan sokszor szoktak mondani, hogy hát a nagymamám, ő nagyon sokszor járt templomba. És mondom, te? Hát a nagymamám, ő mindig itt volt. Hát ez nagyon aranyos és kedves, de igazából Isten nem a nagymamám érdekli, hanem Isten engem, vagy hát amikor én beszélgetek az Istennel, akkor ott magamért kell ott állnom és kiállnom. Ez visszaélés lenne az Istennel. Na de Pál apostol arról beszél, hogy nekünk mindennek ellenére meg kell próbálni úrrá lenni az életünk dolgain. Meg kell próbálni úrrá lenni a rossz dolgokon. Nyilván nem minden sikerül, nem mindenen tudunk. Nyilvánvaló az is, hogy hozunk ezernyi szokást, amivel nem tudunk mit kezdeni, de Isten szerintem nem is azt várja, hogy mindezekkel leszámoljunk. És Isten nem egy tökéletes és bűntelen életet vár el tőlünk. Egyikünk sem tudná ezt adni. Ha megfeszülnénk, sem tudnánk bűntelenek lenni. Mert emberek vagyunk. Isten azt várja, hogy a saját lehetőségeinkhez képest fejlődjünk. Hogy a saját lehetőségeinkhez képest mindig a következő, csak Egy dologgal, ha jobb vagyok, egy dologgal, ha előrébb vagyok, mondok még egyet, egy dologgal, ha közelebb vagyok az Istenhez, akkor Isten azt fogja mondani, hogy ez az, ez jó. Ebben az emberben én látom a fejlődés. Tehát Isten azt várja, hogy a saját lehetőségeinkhez képest tudunk-e változni, javulni, mélyülni, vagy tenni ezekért. És éppen ezért az Efezus igét, amelyet felolvastam, ez sem csupán szó szerint kell érteni. Nem csupán szó szerint. Ezek a felszólítások, ezek 2000 évvel ezelőtt az efezusi gyülekezetre vonatkoztak, hogy ők abban a helyzetben, ott régen mit kell, hogy tegyenek, azért, hogy közelebb menjenek az Istenhez. Ma nekünk azt kell kimutatnunk és csinálnunk, ami ma közelebb visz a Teremtő Istenhez. Ami közelebb visz a másik emberhez, a másik ember tiszteletéhez, szeretetéhez. Hiszen alapvetően erről van szó, hogy hogyan tudok Istenhez közeli életet élni? Hát szerintem ez a legnagyobb kérdésünk. Hogyan tudok olyan életet élni, amely értékes, amely szép? Ki az, aki nem ezt akarná továbbadni a gyerekeinek, unokáinak? Hogy egy szép példa legyek számára, hogy azt mondja, hogy hát a apa, papa, mama, hát tényleg ő egy értékes ember volt. És Pál apostol gondolatai akarnak eljutatni bennünket erre a felismerésre, hogy az esztelenségtől, Pál apostol ezt így fogalmazza meg, de nyilván ez egy régi megfogalmazás. Az esztelenségtől hogyan lehet eljutni a bölcsességig? Ez egy, szerintem egy borzasztó hosszú út. Mert ma ezt nagyon nehéz értenünk. Mert ma mindenhol szó van a mesterséges intelligenciáról. Nagyon jó. Én nagyon sok mindenre használom. Egyből megtalálja nekem az amerikai szakirodalmat, segít mindenféle dolgot elintézni. Nagyon sok mindenre, ez az nagyon nagyszerű dolog. Mindenféle intelligencia létezik már. Hát ott van az EQ, ugye, mint nem a hang erőszabályzót jelenti, vagy a hangszínszabályzót, hanem a érzelmi intelligenciát, ott van az SQ, mint szociális intelligencia, ott van az RQ, mint kapcsolati intelligencia. Minden intelligens, minden okos, okos a telefonom, okos az otthonom, okos a mosógépem, a mindenem. És mennyivel van előrébb az ember? Hát mennyivel? Sokkal. Lehet. Nagyon igazad van. Voltak éppen nagyon sok mindenben előrébb vagyunk, de amit neked is akartam mondani, az, hogy egy dolog nagyon érdekes ebben, hogy a világ összekeveri az okosságot a bölcsességgel. Hogy tényleg okosabbak vagy, nagyon sokkal előrébb vagyunk ebben, teljesen igazad van, kis barátom. Ezernyi dologgal előrébb vagyunk, sok mindenben nagyon sok segítségünk van a világban. Na de, bölcsebbek vagyunk-e, mint voltunk? Hát miért van az, hogy bárkivel beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy abban az időben. És ez nem egy nosztalgia, ebben nem csak nosztalgiát érzek, hanem azt, hogy visszasírjuk azt az időt, amikor nem volt telefon és át kellett csöngetni a szomszédhoz. Visszasírjuk azt az időt, amikor az utcán lehetett játszani, amikor kizavartak bennünket az utcára, amikor biciklire ültünk és átmentünk Kecskemét másik részére. Én nem Kecskeméten, Kondorosan. Hát visszasírjuk ezt az időt. Mit jelent ez? Az, hogy nem lettünk bölcsebbek. Nem lettünk bölcsebbek, okosabbak lettünk. Hát igen, okosabbak lettünk, de bölcsebbek nem is. Ez itt a kulcs. Ez a kulcs, hogy összekeveri a világ az okosságot a bölcsességgel. A bölcs az nem feltétlenül okos, és az okos az nem feltétlenül bölcs. Ez két különböző fogalom. És Pál apostol nem az okos életre hív bennünket. Arra is persze, tehát jó, nem arról van szó, hogy ne fejleszünk önmagunkat, tanuljunk, mindig kell nyilván. Hanem arról van szó, hogy hogyan tudok a bölcsességben előre menni, ad egy-két tanácsot is, hogy mit tegyünk, de a legfontosabb iránymutatás az, amit nyilván ő is nagyon jól ismert, ami a példabeszédek könyvében van leírva, szerintem sokan tudják ezt az igét, ami így hangzik, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Testvéreim, ha a bölcs életet akarunk élni, hát akkor ez egy nagyon egyszerű, kezdjük az Istennel. Az Isten tiszteletével, az Isten szeretetével, az Isten követésével. Akkor tessék, itt a lényeg, az Úrnak a félelme, az Úr követése, az Úrra figyelés. Az okosság forrása az információ, a könyv, a bölcsesség forrása a kapcsolat. Jézussal, Istennel és a többi emberrel. Bölcsen élni szerintem ezt jelenti, hogy Számolok az Istennel, számít az, az, amit ő mond, számít az üzenete, fontos nekem az, hogy ő mit akar velem, fontos ő maga, amit mond, amit olvasok, nem cselekedeteket jelentes csupán, hanem tettekben is megnyilvánuló személyes kapcsolatot jelent Istennel. Ezt úgy is meg tudnám fogalmazni, hogy attól, mert hogy maradéktalanul betartok mindent, attól még nem leszek Istenhez közeli ember. Jó ember lehet, hogy leszek. Lehet, hogy tisztelni fognak engem, de én nem leszek közelebb attól még az Istennel. Viszont ha Istennel számolok, akkor ez magával fogja hozni azt is, hogy olyat teszek, ami az Isten szerint kedves, ami jó, ami engem magától közelebb fog vinni, vagy ami a hitem gyümölcsöket fog teremni, hogy így fogalmazzam meg, tettekben fog megnyilvánulni az én hitem. Tulajdonképpen a régiek számára talán ezért volt elsődlegesen fontos a hit. És tulajdonképpen szerintem ezt hírjuk igazából vissza, amikor a hit az fontos volt. És ma is fontos, persze, de akkor az ő életükben valahogy azt láttuk, hogy a bölcsesség azt jelenti, hogy rendezett az élete. Azt jelenti, hogy nem feltétlenül tud sokat a világról, de hogy mégis van valamiféle alaprendezettség, hogy tudja, hogy mi a jó, mi a rossz. Tud különbséget tenni. Hát ez az, amiben ma hiány vagyunk, hogy nem tudunk a jó meg a rossz között különbséget tenni. Sokszor a rosszra is rámondjuk, hogy jó, sokszor meg a jóra is azt mondjuk, hogy ez meg nem értékes, meg értéktelen. Tudnak rendezett életet élni, vagy tudtak rendezett életet élni. És tulajdonképpen ez az, amit mi visszasírunk. Mert okosabbak vagyunk, de kevésbé vagyunk bölcsek. És több az eszünk, de közben elveszik a szívünk, vagy elveszett a szívünk. Kedves testvérek, talán így lehet érteni Pál apostolnak ezt a pár mondását, vagy pár mondatát itt a 18.-20. versben. Ne részegedjetek meg, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, énekeljetek, mondjatok dicséretet az Úrnak, adjatok hálát. Mert hogy meg kell, hogy teljen a szívünk ezekkel. Tele kell, hogy legyen a szívünk Istennel, ahhoz, hogy ne maradjon hely másnak. A 10 parancsolatban olvassuk azt, majd az úrvacsoránál fogom is mondani, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Nem véletlenül ez az első parancsolat. Miért olyan fontos ez? Azért, mert hogyha telve van a szívünk az Istennel, akkor ott nem lesz másnak hely. Akkor az az Istené lesz. Oda nem tud más beférkőzni, nagyon minden be akar, borzasztóan be akar férkőzni a szívembe, minden magáinak követel. A figyelmemet, a szívemet, nem mellesleg a pénzemet is, de leginkább talán a figyelmemet. És ez tényleg úgy gondolom, hogy így működik. Egy félig Istenben bízó szív másik felét valami el fogja foglalni. Olyan nincs, hogy nem. A fizikai törvényszerűségek szerintem ebben az értelemben is működnek. Ugye tanultuk fizikából, hogy a gázok mindig a kisebb sűrűségű közeg felé mozognak. Bocsánat, a fizika tanároktól, ha ezt rosszul fogalmaztam meg, remélem, jól mondtam. De az biztos, hogy oda tartanak. Az most már még rosszabb megfogalmazás volt. Tehát a lélek dolgaival ugyanezt történik. Ha nincsen telve a szívünk Istennel, valami el fogja foglalni a helyét. Valami ott meg fog jelenni, és abban köszönet nem lesz. Tehát ezért mondom testvérek azt, hogy ezt tanuljuk Páltól, ezt tanuljuk Jézustól, töltsük meg a szívünket Istennel, legyen csordultig, legyen teli, és akkor jó úton fogunk járni. És visszatérve a végén a kezdő matematikai kérdésre, mennyi kell az idősséghez és hány százalék, hát talán azt mondhatjuk erre, hogy a méricskélés és a matek helyett a megoldás az, hogyha egy személyre figyelünk, nem a számokra, hanem Jézusra. Ez elég, mert a számolgatásból mindig félelem származik, mindig aggódás, mindig szorongás, mindig annak a számolgatás, hogy ez elég, nem elég, túl sok, túl kevés, még egy kellene, még kettő kellene, jó ember vagyok, nem vagyok jó ember. A jó és a rossz arányításából mindig csak a szorongás van. Nem vagyok elég, nem vagyok elég jó, több jó kellene, és mennyi az annyi. De ki akar ilyen szorongató életet élni? Hát szerintem egyikünk sem. A bölcsesség ezzel szemben az Istenre figyel, a személyre figyel, hogy vagyok, amilyen vagyok, az Isten ezzel tud valamit kezdeni. És vagyok, amilyen vagyok, Isten majd megítéli az életemben a rossz dolgokat, de adja az ő segítségét abban, hogy ezzel ellen tudjak küzdeni, tudjak dolgozni Jézus erejével. És akkor talán eljutunk arra a bölcsességre, amely nem okosság, hanem bölcsesség, hogyha a teljes szívünket rá tudjuk Istenre bízni. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked Pál apostol üzenetéért. Megvalljuk előtted, hogy nagyon sok rosszat teszünk. Nagyon sok rosszat mondunk. Rosszul vigasztalunk, és talán rosszul is szeretünk. És talán azt tart bennünket mégis életben, hogy azért van, amit jól csinálunk, és van, amit nem rontunk el. Urunk Istenünk, rád szorulunk, a te kegyelmedre szorulunk, a te irgalmadra szorulunk. Arra szorulunk, hogy megtaníts bennünket arra, hogy a kis jóból lehet sok jó. Hogyha van bennünk egy kicsi jó, akkor abból te tudsz életet teremteni, abból te tudsz értéket előhozni. Isten, taníts meg bennünket küzdeni, dolgozni életünk sebeivel, életünk sérüléseivel. Segíts elhordozni azokat, hogyha nem lehet megoldani, akkor vinni, eléd vinni, magunkkal vinni. Te adj nekünk, Urunk, erőt ebben. Ámen. Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen. Az úrvacsorához készülve a 308-as ének első versszakát énekeljük el.